szószátjár.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki.
Nyelvészklub. Kálmán László és Nádasdy Ádám műsora.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki. Nem érti senki, nem érti senki, nem is akarja megtanulni.
Kálmán László vagyok, üdvözlöm hallgatóinkat. Munkatársaim Józsa Péter, Sugár Ági és Gulyás Kinga nevében is. Üzenetrögzítős telefonszámunk 30-as 183-7007. Ebben az adásban Nádasdy Ádám jelenlétét nélkülöznünk kell, de ne tessék kétségbe esni, nem arról van szó, hogy átigazolt volna egy másik csatornához mondjuk vendettázni, hanem egyszerűen csak külföldön tölti az ünnepeket. Nádasdy Ádám hiányában is van azonban vendégem, sajnos csak telefonon. Bemutattam őt, Nádori Lídia, műfordító, író, zenész, zongorista, a Hanem zenekar alapítója, és egyáltalán egy nagyszerű ember. Remélem itt van a vonalban.
Itt vagyok, jó napot
Igen.
kívánok.
Igen. És egy olyan kérdéssel kapcsolatban kerestem meg őt, ami beérkezett hozzánk. Tessék bizalommal kérdezni, akár a Facebook oldalon is lehet egyébként, de hosszú sorban állnak a még egyelőre megválaszolatlan kérdések. Szóval egy olyan kérdés jött, ami a műfordítással úgy általában is kapcsolatos, meg egy konkrét kérdés is van benne. Szerintem úgy illik, hogy ebből a konkrét kérdésből induljunk ki, de aztán elkalandozhatunk. Hargitai Evelin tette föl ezt a kérdést. Általában érdekelné tehát, hogy a műfordítást hát hogyan közelítik meg a nyelvészek, hogy milyenek a nyelvi megfontolások mögött, tehát szerintem főleg nyelvi megfontolások vannak. És a konkrét kérdés a következő. Egy fordítói csoportban egymásnak estünk, hogy minőségrontó-e sznorkelezésnek fordítani a könnyűbúvárkodást abban a megfontolásból, hogy a művelt olvasót zavarja. Mármint, hogy nem abból a megfontolásból fordítják így, hanem hogy minőségrontó-e ebből a megfontolásból, hogy a művelt olvasót zavarja.
Hogy a könnyű búvárkodás snorkelezésnek hívjuk egy irodalmi szövegnek a fordításával?
Igen, igen, ez a kérdés lényege, ha jól értem. És hogy a művelt olvasót zavarja a snorkelezés, mármint a szó.
Azért, mert angol eredetű, vagy mert nem tudják pontosan, hogy mit jelent. Egyébként nem tudom, hogy a snorkelezés pontosan fedi-e a könnyű búvárkodás
Szerintem
fogalmát.
Egyáltalán lehet... nem. Szerintem egyáltalán nem. Szerintem a könnyű búvárkodás ez egy sokkal tágabb kategória.
Na, a snorkelezés nem az, amikor így hesztelem, hogy milyen állatok vannak a víz alatt és a vízfelszínen lebegek, és a snorkel ugye az a pipa, ami
így
a számban van. Tehát
így van.
A könnyű búvár az viszont azért az lemerül.
A könnyű búvár az egy ennél tágabb kategória, mert az is könnyű búvár, aki ilyen palackkal lemerül, csak nem olyan mélyre, és nem ilyen nehéz ruhában van, hanem, mint a neve is mutatja, gondolom csak egy bizonyos mélységig tud lemerülni. Tehát igen, tény az, hogy más dolog, ugye akkor marad az, hogy mit kérdeztél, hogy azért, mert nem magyar szó, hát hogyha...
Hát gondolom, hogy ez van a kérdés mögött,
hát, nem? Tudom,
hogy nem magyarul van, és nem tudjuk biztosan, hogy mit jelent, és itt aztán esetleg, mivel hogy irodalmi szövegről van szó, két probléma merülhet föl, most csak találgatok, az egyik, hogy nem pontosan érti az olvasó, hogy mit jelent a szó, és ez megnehezíti a szöveg megértését, vagy, és, nem tudom, kvázi csúnya, kár, hogy most nincs itt Nádasdy Ádám, mert ő biztosan azt mondaná, hogy nincs csúnya szó, vagy nem eléggé helyes szó. Egyébként ebben nagyon-nagyon parányi megszólításokkal egyet szoktam érteni vele. Azzal szokták körületbe kergetni a fordítók egymást, hogy amikor valaki megkérdezi, hogy szerinted hogy fordítsam azt, hogy mit tudom én snorkelezés, vagy hogy fordítsam azt, hogy, és itt jön egy szó,
igen,
vagy egy kifejezés, akkor azt szokták mondani, hogy ember, kontextus adjál, szövegösszefüggés, kik vagyunk, hol vagyunk, miről van szó, mi volt az előző mondat, mi a következő mondat, ugye mindig ezzel nyektetik egymást az emberek, és egyébként teljes joggal, mert ugye ebben az esetben is például lehet, hogy valaki a nyári élményeiről beszél, és mondjuk ilyen vagány japiként, elment, nem tudom, Egyiptomba, nem tudom, hogy lehet-e még Egyiptomba menni, könnyű búvárkodni, vagy snorkelezni, és akkor azt mondja, hogy és akkor snorkeleztünk. Az ő nyelvhasználatában az adott esetben egyrészt sokkal jobban illik, vagy az adott szövegösszefüggésben sokkal jobban illik, másrészt, mint te is elmondtad, nagyon helyesen az tényleg egy kicsit más, mint a könnyű búvárkodás, igazából nem kell hozzá semmit se tudni.
Igen, tehát azt mondtad, hogy
Hogy egy másik hát már, hogy stílusosan fejezem ki magam, más a feelingje.
Hát persze.
A snorkelezésnek, mint egy mondjuk az annak, hogy könnyű búvárkodás.
Igen, tehát azt mondod, hogy mivel a japik, hogyha ilyennek a szájába van adva ez a szöveg, mivel a japik amúgy is így fejezik ki magukat, ezért ez a korrekt fordítás nyilván.
Igen, holott persze ne bántsuk a nem japikat, akik használják a szót, mert ugye valószínűleg tényleg nincs más szó a snorkelezésre, mint azt a snorkelezés. Ugye ez miért van így, azt nem tudom, de ez is elképzelhető. És hát rengeteg szó honosodott meg a magyar nyelvben, lehet, hogy csúnyának tűnik, de hát ez nem releváns egy szöveg.
Igen, ezt a csúnya dolgot, ezt tegyük félre, mert nincs ugyanitt a Nádasdy Ádám, de én is felszisztenek erre, hogy csúnya ez a szó. Uh-huh. Először is hát attól, hogy idegen, persze még nem csúnya, mert hogyha minden idegen szót elkerülnénk, akkor igazán nagyon bizarr.
Akkor el kéne némulnunk.
Nagyon furcsán igen. Beszélnék. De én értem azt, hogy az idegen szavak használata az nem udvarias dolog, mert lehet, hogy akire ezt beszélünk, az nem érti. De ha jól értem, ugye itt nem
hát
az.
Át lehet hidalni.
Egyrészt át lehet hidalni, másrészt nem feltétlenül az a fontos szempont, amit mondtál, hogy nem tudjuk biztosan, hogy mit jelent, mert ha éppen a műben egy broker beszélget a másikkal, és fognak használni ilyen broker kifejezéseket, amit hát szerintem földi halandó nem ért, mert szakkifejezés, akkor is sem fogunk azon fennakadni, hogy ez most nem érthető eléggé, hiszen olyan szereplők vannak, akik ilyen értetetlen dolgokról beszélnek.
Hát én éppen most fordítok egy Martin Wadler regényt, amiben egy befektetési tanácsadó érdekes hétköznapjait ecseteli. Ő így beszél, ezt a zsargont beszéli. Úgyhogy én most egyrészt nagyon ki vagyok sikálva, hát nem csak a német szaknyelvben, hanem én ezt magyarul sem nagyon tudom amúgy, mármint ezt a pénzügyi tanácsadás, befektetés, tőzsde, broker, tolvajnyelvet. Ezt most muszáj megnéznem, illetve ugye azt merül fel, hogy és mi van, hogyha nem érti az olvasó ezeket a tolvajnyelvi kifejezéseket, most már ez is kiment a divatból, hogy tolvajnyelv, tehát ezeket a zsargon kifejezéseket, nem feltétlenül kell pontosan érteni, mert pont nem az a lényeg. Körülbelül lehet egyébként érteni, ki lehet találni az összefüggésből.
És hát valószínűleg már a német olvasók sem értették mind,
nem,
tehát az a hű visszaadása, hogyha a magyar se érti. Igen.
Nem, a figurának a visszaadásához fontos az, hogy ezt a zsargont használja ő.
Így van. És
egyébként ebben nincs, bocsánat, csak még egy mondat, ugye ilyenkor szokott az fölmerülni a snorkelezésnél talán kevésbé, mint ennél, amit te is említettél ennél a példánál, hogy hogyan beszélnek a brókerek. Föl szokott merülni újra és újra, hogy kell-e, szükséges-e, jó-e egyáltalán valamilyen segítséget adni a könyvben. Ugye régen, az én gyerekkoromban, meg kamaszkoromban voltak ilyen
lábjegyzetek.
Amit én nagyon szeretek egyébként, hogy nincs lábjegyzet, tehát az oldalon nem írom le, hogy az a szó mit jelent, vagy hogy mi utal, vagy ki az az ember, aki csak említ az író, de nem mondja meg, hogy ő kicsoda, akkor a könyv legvégén van az, hogy a 368. oldalon a Richelieu bíboros éltettől, és eddig mit te nincs oda.
Én jobban szeretem a lábjegyzetet, mert ahhoz nem kell előre hátralapozni. De ez mellékes kérdés.
Más meg azért nem szereti, mert akkor megtöri az olvasó. Szóval mit tudom én, erről lehet, van, aki egyáltalán nem szereti, van, aki hülyeségnek tartja. Én nem vagyok, ez megint csak egyébként szöveg összefüggéstől függ, hogy ez milyen regény, hogy mennyire kell ebbe ez a fajta, nem tudom, mankó az olvasó számára. Ez szerintem így is jó, meg úgy is. Tehát itt nincsenek egyedül érvényes döntések.
Így van. Tehát ha például olyan szövegben szerepel ez a snorkelezés, amikor csak valakinek a nyaralásáról beszélünk, és teljesen érdektelen, hogy szakszerű-e az, amit leírunk, akkor tulajdonképpen lehet könnyű búvárkodásnak fordítani, tágabb ugyan, de kit érdekel, hogyha ennek nincs szerepe. Ha viszont
esetben igen.
Jó, tehát...
Igen, ez lehet, hogy egy példa még alkalmasabb lenne annak az illusztrálására, hogy nem feltétlenül azt kell nézni, hogy pontosan megfelele a fordítás az eredetinek a lefordított kifejezés, hanem sokkal fontosabb az, hogy körülbelül tudjuk, hogy miről van szó, el tudjuk helyezni, és jobban illik annak a szereplőnek a figurájához. Igen, pontosan.
Igen. Hát most tulajdonképpen belementünk egészen mély és általános kérdésekbe. Ugye egyik fontos dolog, amit említettél, hogy nincs általános recept. Tehát, hogyha megkérdezi valaki, hogy ezt hogy fordítanád, erre nem is lehet válaszolni, mert csak akkor tudom megmondani, hogyha tudom, hogy mi a mű, mi a szövegösszefüggés, ki mondja, kinek mondja, stb. Ugye? De és akkor egész más szabályok uralkodnak, mint a hétköznapi beszélgetésben, ahol hát tényleg arra vagyunk tekintettel, hogy a másik megértse, amit mondunk. Hát...
Hogy minél gyorsabban átmenjen egy azon az adott üzenet. Hát sőt, ugye attól, hogy tudom, hogy pontosan tudom, hogy ki a szerző, mi a mű, és leginkább az adott pillanatban a fordító tudja egyedül, hogy mi az a szöveg, amivel dolgozik, de még akkor sem lesz egy jó megoldás. A Halasi Zoltán mondta, hogy beszélgettünk erről, és azt mondta, hogy ugye nagyon sok esetben 2-3 több nagyon sok jó megoldás van, az a rettenetes, hogy ki kell választani közülük az egyiket, mert különben nem jön létre a szöveg. És akkor kiválasztom a mondjuk 3 általam jónak ítéltből az egyiket, és odaírom, és azonnal elfog a hiányérzet, hogy de azért a másik kettőben, ha 3 megoldást összeadjuk, akkor abból lenne, igazából abból jön neki az ideális megoldás. Úgyhogy ilyenkor ez egy ilyen, van egy ilyen frusztrációs momentum. Na, tessék, mit mondtam. A fordításnál, amit szépen kell, érdemes szépen tudni kezelni, és akkor az ember nem harapja le az ujját.
Hát én mindig nagyon kíváncsi voltam, hogy mi zajlik le a műfordító fejében, amikor fordít, mondom, a hallgatók is kíváncsiak rá. Én ezt akartam tőled igazából megtudni, hogy tényleg ilyenkor végigmennek a műfordítók minden mondatnál az összes változaton, vagy pedig elolvasnak egy részt, és utána saját szavaikkal megpróbálják visszaadni a stílushoz illően, vagy hogy zajlik ez, miket gondolnak. Vannak egyáltalán ilyen igazi nyelvészeti megfontolásaik, amikor gondolkoznak, szóval nagyon érdekes folyamat lehet.
Mit értesz azon a nyelvészeti megfontolás?
Hát mondok egy példát, ugye a nyelvész szempontjából például egy nagyon érdekes kérdés az, hogy létezik-e egyáltalán szinonímia, tehát van-e olyan, hogy több szónak azonos a jelentése, csak mondjuk a hangulata más, vagy a konnotációja, hogy mondják ezt magyarul, a hozzá kapcsolódó gondolattársítás.
Érzelmi és egyéb, igen.
És hogy ez létezik-e egyáltalán, vagy pedig arról van szó, hogy eleve nincsenek szinonimák, csak különböző használatú szavak, amik közül csak úgy tudunk választani, hogyha valamit feláldozunk, vagy valaminek. Így van, te ez utóbbi...
Igen, tehát ugye abban az értelemben természetesen léteznek szinonimák, hogy nagyjából, és akkor itt egy ilyen rendkívül egzakt nyelvészeti szakkifejezést használok, hogy nagyjából hasonlót jelent a két szó, vagy eléggé nagyon hasonlót jelent, és mégis különbség van, és az adott esetben ez annyira nüansznyi különbség, hogy nem is igazán tudja az ember megmagyarázni saját magának, pláne másnak, hogy mi a kettő között. És hát ilyenkor lehet igazán jókat vitatkozni saját magunkkal. A kérdésre visszatérve, hogy mi zajlik, az, hogy mi zajlik a fejemben, azt én sem nagyon tudom szerencsére. Szerintem az nagyon durva lenne, hogy közben tudnám, hogy mi zajlik a fejemben. És azon kívül nagyon sokféle metódus van. Ugye az a kicsit ilyen kettős, tehát már csak azért sem akarom tudni, hogy mi zajlik a fejemben, mert amúgy is kizofrén az állapot, hogy egyrészt mondatról mondatra haladok úgy nagyjából, mert az egy ilyen, jól látható, tehát vizuálisan jól elkülöníthető gondolati egység, vagy szövegen belüli egység a mondat. És megpróbálom a mondatot, mindenképpen a mondatot tekinteni a minimális egységnek. Lehet annál nagyobbat is, de a mondat a lehető legkisebb egység.
De ugye előre olvasol, tehát amikor...
De ugyanakkor természetesen igen, hát ismerem a művet, igen, amikor igen. Elkezdem fordítani. De miközben mondatról mondatra haladok, mert hát valahogy azért haladni kell, araszol az ember egy prózai, most én prózáról beszélek, mert prózát fordítok, de miközben így araszolok, ugye mondatvégi pontról, vagy mondatvégi írásjeltől mondatvégi írásjelig, aközben én tulajdonképpen a szöveget fordítom. Szerintem ez a kulcs ennek az egésznek, hogy mindig szöveget fordítunk. És hogy mi a szöveg adott esetben, az megint egy jutó izgalmas kérdés. Mert mondjuk egy regény esetében a szöveg az a regény egésze. Én úgy gondolom, hogy talán ez
Igen, de azt egyben ebben... szerintem kevesen tudják, az egy olyan képesség, egybelátni egy egész regénynek a szövegét, mint egyetlen szöveg, szerintem azzal kevesen rendelkeznek.
Hát egyben látni csak ez egy
talán a szerző dolog. Egyedül.
Tehát ott van a fejemben az, hogy ez egy szöveg. Inkább ezt úgy kell, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy egyben látom az egész, nem tudom, sok száz oldalt, hanem inkább úgy, és ebben egyébként nagyon sok segítségé van a fordítóknak a számítógép, hogy tudok mozogni a szövegben viszonylag könnyedén, tehát ez technikailag ugye elég jól megoldott, hogy tudok mozogni benne, és valamennyire azért mégiscsak tudom működtetni a középtávú memóriámat, a regény közepén tartok, és emlékszem, hogy ez az elem legyen az egy név, vagy bármi, már egyszer-kétszer előfordult, vissza tudok menni rá, meg tudom nézni. Tehát ilyen egyszerűen is nyugodtan képzelni ezt a dolgot, amikor azt mondom, hogy szövegegész fordítok. Ami érdekes, hogy szerintem, bár most biztos, te nyelvészként biztosan erre ingatod a fejed, én azt is szövegegésznek tekintem, amikor egy regénynek a címét kell megtalálni. Mert ugyanis, amikor bemegyek a könyvesboltba, mint vevő, és szeretnék egy könyvet megvásárolni, vagy a Mental Bookline-on lapozgatok, és mondjuk tegyük fel, hogy nincsen előzetes ismeretem, és elvárásaim sincsenek, hogy mit szeretnék, akkor az információ, ami alapján az érdeklődésemet fölkelti egy könyv, az a címe és a borítója, és akkor meg a szerző mondjuk. Uh-huh. És akkor azt tekintem szövegnek, és azért iszonyatosan kényes dolog például a címnek a lefordítása. Mert a címnek egyrészt referálnia kell az egész könyvre nyilvánvalóan, valamennyire meg kell vagy nem kell megfelelni az eredeti címnek, ez attól függ, hogy mi az eredeti cím, mennyire lefordítható, és ugyanakkor önmagában is meg kell állnia. Ez egy külön fejezet a cím.
Hát ez annyira külön műfaj a cím, hogy az iskolában, már úgy értem, hogy a jobb iskolákban, vagy ahol korszerűbben tanítanak, ott ez egy rendszeresen visszatérő feladat szokott lenni, hogy egy szövegrésznek a gyerekek próbáljanak meg címet adni, és úgy meg is kell tudni indokolni, hogy miért pont az a címe. Ez a szövegértési képességnek egyébként egy nagyon jó fejlesztője, hogy vajon mennyire tudja valaki megragadni egy szövegrésznek a lényegét egy címadással, mert a cím az tulajdonképpen az egész szöveg mondandójának az össze, mondjuk ez művészeti műalkotásoknál, könyveknél, verseknél nem ennyire igaz, de például már újságcímeknél sokkal inkább.
Ott inkább, igen, mert ott ugye ott vannak más kritériumok.
És egy iskolai feladatnál nyilván más van megint csak elvárva tőlünk, de az tény, hogy a cím az egy teljesen külön műfaj. Nem tudom, hogy itt tudsz-e maradni még a hírek után, de nekem még lenne egy pár kérdésem.
Jó, szívesen.
Ugye például ha jól veszem észre, de nem vagyok benne teljesen biztos, de mintha te inkább gyerekkönyveket fordítottál volna, vagy többség.
Az utóbbi, hát nem is tudom, már az évszámokkal baj vagyok, az utóbbi 5-6 évben nagyon sok gyerekkönyvet fordítok, igen. Igen, és kevesebb idézőjelben felnőtt irodalmat, aminek az is az oka, hogy egyszerűen ugye én kortárs német prózát fordítok, főleg regényeket, hogy a kortárs német próza az a magyar befogadásban valahol ott meg is reked, az említett Martin Walsernél, az a Günther Grassnál, nagyon nehéz német prózát rábeszélni a kiadókat, vagy ha egyáltalán lehet, pedig mostanában nem nagyon sikerül, míg ezzel szemben a német nyelvű gyerek és ifjúsági irodalom nagyon, nagyon hasít most a magyar piacon. És ezt érzem én meg, hogy ezért tolódott át a hangsúly, hogy az utóbbi, mondom, 5-6 évben inkább gyerekirodalmat fordítok. Yeah, de ez nincs ellenemre, tehát ez félreértés ne essék, ez nem kényszerűségből, nagyon szeretem csinálni, és nagyon vágytam rá korábban, hogy fordíthassak gyerekirodalmat, úgyhogy most aztán van bőségesen.
Nem gondoltam volna, hogy ilyen prózai oka van a dolognak, én sokkal szebb dolgokat képzeltem mögé, hogy miért gyerekkönyvek, de az nem egy egészen különleges kihívás gyerekkönyveket fordítani?
De teljesen
hiszen ott
más,
a nyelvi fantáziának vannak. Egész más szerepe van, mint egy felnőtt könyvnél, nem?
Hát persze, gondolj, a legkézenfekvő példa az a név választás, a névnek a nevek a lefordítása, a gyerekkönyvben. Az ott
ami egy felnőtt gyerek... könyvnél szóba se jön nyilván.
Szóba se jön, abszolút. Hát biztos lehet kivételeket mondani most, de azért alapvetően nyugodtan ki lehet indulni abból, hogy egy felnőtt irodalomban nem fordítjuk le a neveket. Viszont a... De hogy nem, a Hontalan Iván, oké, okay, de alapvetően nem. Viszont ugye a gyerekkönyvek, mivel az egy... Most megint egy ilyen nagyon sarkosat mondok, ez egy alkalmazott műfaj. Szóval a gyerekkönyvnél baromira oda kell figyelni arra, már a szerzőnek is, de a fordítónak meg pláne, hogy melyik korosztálynak íródott, melyik korosztálynak szánja a kiadó. És akkor mindjárt ott vagyunk annál a problémánál, hogy tegyünk fel, hogy van egy már jól olvasó 8 éves gyerek, ki tudja-e olvasni ezt a kacifántos nevet. Ráadásul ugye az én forrás nevem a német, megint, ez megint egy érdekes ilyen, nem is tudom,
jó, hogy ez azt mondom, akkor a hírek után folytassuk itt, jó? Jó, rendben. Még egy picit, mert kifutottunk az időből, köszönöm
jó,
szépen.
Jó, Istenem, bocsánat.
Köszi.
Szószátjár.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki.
Vádasdi Ádám és Kálmán László segítségével hétről hétre megbeszéljük nyelvi ügyeinket, bajainkat. Önöket mi érdekelné? Hívják a műsor üzenetrögzítő számát, és mondják el. 0630 183 7007.
Kálmán László vagyok, ez a Szószátjár műsora. Az műsor első részében Nádori Lídiával beszélgettünk a műfordítással kapcsolatban, és még mindig vonalban van szerencsére, remélem.
Igen, itt vagyok.
Igen. És ott tartottunk, hogy nevek lefordítása, ugye milyen furcsa dolog ez, hát a neveket nem szoktuk lefordítani, de a gyermek és ifjúság irodalomban ez bizony nem ritka dolog. Hogy van ez?
Hát igen, ott tartottunk az előbb, hogy ez van egy elég jól körülhatárolt célközönség, mármint hogy a gyerekek, akik jó esetben maguk is olvasnak, vagy ha felolvasnak nekik, akkor is esetleg abba a problémába ütközhetnek, hogy hallanak egy idegenül furcsa hangzó nevet attól a kedves személytől, aki felolvas nekik, és nem nagyon tudnak vele mit kezdeni. Ugye ez főleg akkor érdekes, már pedig a gyerekkönyvekben ez gyakran előfordul, hogyha beszélő névről van szó.
Igen.
Hát, hogyha beszélő névről van szó, akkor nyilván, semmi sem nyilvánvaló, de azért a legtöbb esetben mégis csak lefordítjuk valamilyen játékos módon. De akkor is lehet probléma, vagy fejtörés egy név lefordítása, hogyha például nehéz kimondani, nehéz kiolvasni. És az szokott aztán a legnagyobb probléma lenni, hogyha van egy, ugye egy szereplőgárdája egy könyvnek, és úgy adódik, most nem, azért nem kezdek el példákat mondani, mert nagyon bonyolult és körülményes lenne, de biztosan mindenki el tudja képzelni. Szóval, hogy vannak, akiknek a nevét valami oknál fogva nem fordítjuk le, mert mondjuk Péternek hívják, és a Péter magyarul is Péter, de a másiknak már bonyolultabb neve van, a harmadiknak meg beszélő neve, akkor annak adjunk egy magyar nevet, akkor mennyire lehet az a név magyar, mert ugye itt azért egy másik kultúráról beszélünk, és az szerintem azért azt kell, hogy érezze egy olvasó, hogy itt egy másik nyelvből fordított könyvet olvas, vagy egy másik kultúrához tartozó könyvet, tehát azt valamennyire megőrizni. De a gyerekkönyveknél nekem mindig a nevek fordítása a legnagyobb és első számú feladat.
De úgy általában is, hogy a gyerekkönyvekben a játékosságnak sokkal nagyobb szerepe van, mint a felnőtt könyveknél, nem tudom miért, hát nyilván a gyerek életében is nagyobb szerepe van, ez nem biztos.
Hát így van, mert ugye jó ott dolog, még de... Hát az egy nagyon jó dolog, mert jó, hogy ez van.
Nem, úgy jó, értem, az nem jó, hogy a felnőtt életében kevés kisebb szerepe van. Igen.
Igen, igen, tehát még ott közvetlenebbül találkozik a gyerek például azzal, hogyha egy név adott esetben nem is szándékoltan beszélő név, hanem csak nagyon hasonlít a hangalakja valami másra, az a gyereknek a fülét sokkal könnyebben megüti talán, mint a felnőttét, bár szerencsére nagyon sok játékos lelkű felnőtt van, aki ugyanúgy ugrik ezekre a hangalaki azon hasonlóságokra, amikkel lehet játszani. Szóval ezek a játékosok kell, hogy meglegyenek a fordításban is. Az mindig nagyon nehéz kérdés, és megint csak nem eldönthető, hogy ezt a játékosságot milyen határig űzzük. Szóval hol kezd el, hát hogy is mondjam, fárasztóvá válni, fölöslegessé, öncélúvá. Adott esetben a szerzőt érzem én, a fordító, öncélúnak, és akkor ott...
Jaj, hát a nevekkel borzasztó, a magyar gyerekkönyvek egy részében borzasztó lapos.
Igen, ilyen, egyébként
alliteráló nevek, dömpingje, meg ilyesmi, az kicsit...
Inkább magyarban nagyon jellemző, egyébként a németben én ezzel kevésbé találkozom ezzel a jelenséggel, szerencsére, úgyhogy ott nem kell.
A nevektől én átérnék magára a szövegre, tehát egy gyerekkönyvi szöveg, az eleve tele van általában játékossággal, nyelvi játékossággal is, és én így kívülállóként azt gondolom, hogy ez hihetetlen kihívás, hogy egy bizonyos nyelven játékos nyelvi játékot űzni, azt egy másik nyelvre átültetni, az valami hihetetlen nehéz feladat lehet.
Nekem most inkább az jut eszembe a gyerekkönyvfordításról, ami kihívás, lehet, biztosan ez is, amit mondasz, hogy például mit kezdjek azzal az elvárással, egyáltalán akarjak-e megfelelni annak az elvárásnak, hogy tételezünk egy egyébként nem létező ilyen optimális 8 évest, akinek van egy X szókincse, és hogy az a szó, amit én kiválasztok, mert úgy gondolom, hogy egyébként az a legmegfelelőbb, vagy az az optimális kifejezés a magyar megfelelő az eredeti szónak, hogy az a szó, az képezheti annak a 8 évesnek a szókincsét,
igen,
vagy
igen.
Nem.
Igen,
én például hajlamos vagyok rá, és szerencsére eddig még csak olyan kiadókkal dolgoztam együtt, akik ezt nem hogy tolerálták tőlem, hanem még örültek is neki. Hajlamos vagyok olyan szavakat elhelyezni, nagyon-nagyon finoman és tényleg nagyon óvatosan adagolva. A fordításban olyan szavakat elhelyezni, amelyek talán lehet, hogy amelyekkel lehet, hogy ott találkozik először a gyerek.
Tehát fölélőni egy kicsit, de más meg azt mondja erre nyilván, hogy ez direkt jó, mert bővíti a szókincsét a gyerekeknek.
Hát én is így gondolom, meg a stíl, hogy ha stílálisan az a szó oda jó, akkor szerintem az az elsődleges.
És akkor ezzel is az a helyzet, hogy ezt nem szabad túlzásba vinni, tehát hihetetlen érzékel ahhoz, hogyha ez ne legyen, mert ha ez el van túlozva, akkor aztán feldolgoztatna.
Az megint baj, és ugye megint nem lehet megmondani, hogy mettől kezdve túlzások, meddig oké. Ezek ilyen teljesen szubjektív dolgok, nem is várom én. Például én, az is egy érdekes dolog a gyerekkönyvfordításban egyébként, hogy a kiadók sokkal jobban belenyúlnak a gyerekeknek készült fordításba, mint a felnőtt irodalmi fordításokba. És én ezt is bizonyos határig okénak találom. Igen, valamiért azt tapasztalom, hogy vannak a kiadóknak, van, aki ezt be is vallja, van, aki nem. Van egy saját gyerekkönyvnyelvük, és ők azt szeretnék viszont látni a fordításban, hogyha nem, akkor olyan kicsit megpróbálják olyanra gyúrni. Én meg változó intenzitással próbálom visszaalakítani
az enyémre a szöveget. Ez egyfajta értékrend, hogy ők kevésbé tartják értékesnek a gyerekkönyvszövegeket, mert azok
hát
nem olyan komolyak, vagy ilyesmi.
Ez van. Igen, lehetséges, hogy az elsődleges, az információ átadást tekintik elsődlegesnek, és kevésbé érdekli őket a szöveg poétikai megformáltsága, vagy kevésbé gondolják azt egy gyerekirodalmi szerzőről, hogy szent tehén, akinek a szövegéhez nem szabad hozzá.
Erre gondolok én, hogy ez egy kicsit olyan komolytalan dolog, és igen.
Igen, igen. Azért, és itt is ilyen nagyon-nagyon széles a skála, szóval tehát olyan mértékű beavatkozásokat tapasztalok a fordításaimba, hogy én ilyen elengedős vagyok, tehát én nem szoktam nagyon hadakozni. Vannak olyan szövegek, ahol nagyon-nagyon tudatos választásomért nagyon nem keményen, de határozottan próbálok küzdeni és megindokolni, hogy ez miért jó úgy, ahogy van. Egyébként pedig, tehát a végső döntés elvileg az enyém, mindig a fordítói, egy fordított szöveg esetében elvileg a fordítói kell, hogy legyen a végső szó, mert az ő neve van ott a kolofon oldalon. És ha hülyeség van a szövegben, akkor a fordítót szidják. Ha jó a szöveg, akkor nem mondják, hogy ki a fordító. De oké.
Okay. Ezt nem tudom, mennyire reális ez az érzésem, de ahogy erről beszéltél, nekem úgy tűnik, hogy először harcolsz rengeteget a szöveggel, és utána még egy csomó harc van a kiadóval, és hogy ez tényleg ilyen komoly, hogy az idő egy részét az veszi el, hogy a kiadóval kell vitatkozni, ez furcsa.
Ne, nem ilyen drámai, csak most ez így szóba került, hogy a kiadók belenyúlnak a szövegbe, és akkor mit csinál a fordító. És ugye, mint említettem, én inkább azok közé a fordítok, mert amennyire így a kollégákba belelátok, hogy ők hogyan dolgoznak, meg hogyan kommunikálnak a kiadókkal. Én még szerintem a könnyen kezelhető típusú fordítók közé tartozom, bár lehet, hogy ez nem így van, csak én érzem így. Nem. Szóval hatolni, szóval vitatkozni azért szoktunk. Uh-huh. Szóval például most legutóbb egy olyanon vitatkoztam egy kiadóval, pont egy ilyenen, hogy én egy picit bátrabban alkalmaztam, megint csak névválasztás volt, egy olyan nevet, amit nem olyan egyszerű se kiolvasni, se kimondani, és ráadásul francia név, és ott volt egy kis vita, hogy most akkor ezt tartsuk meg, vagy válaszunk valami közérthetőbbet, közismertebbet, és én picit mereven ragaszkodtam hozzá, de meg volt rá az okom. Azt megint csak a szöveg egészből kiindulva meg volt rá az okom, hogy miért akarjam én azt az egyel bonyolultabb megoldást.
Jaj, hát nem irigylem ezeket. Ez borzalmas, bonyolult tevékenység, és gondolom a hallgatók is most már hallják, hogy ez egy igazi komoly alkotó tevékenység, ami rettentő sok nehézség van benne. Adhatok neked egy rövid kvíz, vagy feladatot ezzel kapcsolatban? Épp a napokban vitatkoztam valakivel arról, hogy a következő problémája volt, azt kellett lefordítania, és tipikus eset, amit te is mondtál, hogy nem mondta meg a kontextust, hogy milyen módon, hogy beszélgessünk valamiről, de titokban, úgyhogy mások ne tudják, és hogy ilyenkor milyen magyar szót lehet használni, ha nem akarja azt mondani, hogy titokban, akkor mi mindent használod helyette. Én persze rögtön azzal reagáltam, hogy hát ez persze attól függ, megadott valami szövegkörnyezetet. Van egy csomó, nem is tudom, hogy mondhatom-e akkor, hogy szinoníma, mert hát, hogy vannak egyáltalán szinonimák. Egy csomó kifejezés, ami ilyesmit jelent a magyarban.
Hát mi a lényeg, hogy nem szabad meg, tehát hogy akusztikailag nem szabad, tehát ott ülök egy helyiségben valakivel, beszélgetek, és azt szeretném, hogy csak ő hallja, és senki
így van,
más.
Hogy ne tudják, hogy mit beszélünk, de egyébként az is a szövegből, az is úgy arra is lehet gondolni, hogy ne is tudják, hogy mi beszéltünk egyáltalán.
Aha.
De az semmiképp sem, hogy mit beszéltünk. Hát és akkor előjöttek mindenféle szinonimák, vagy hasonló jelentésű dolgok.
Hát így kapásból, pláne, hogy csak így hallom, mert eléggé ilyen, szeretek ránézni egy szövegre, mielőtt bármit mondok.
Hát persze, most erre akartam.
Tehát, hogy így kapásból, hogy azt mondanám, hogy fogalmam sincs, mert mondom, attól függ, hogy ki, tehát megint csak ezt, hogy ki beszél, mit tenni, ne tudják meg, hogy miről beszélünk, és ne is hallják, hogy miről beszélünk, hogy ne tudják, hogy mi beszélgettünk, ugye? Így?
Igen, de hát ha a titokban szót el akarom kerülni, akkor miket mondhatok ilyet, hogy süttyomban, fű alatt, nem is tudom, te biztos
sokkal... Na, de ebben van egy értékítélet, hogy fű alatt, tehát hogy kicsit olyan aljasak vagyunk, ugye, vagy nem tudom, aljasság.
A süttyomban, azt mikor használnád?
Süttyomban beszélni szerintem nem.
Nem lehet?
Sutyomban beszélni, sutyomban elintézni valamit, vagy...
És mit mondanánk akkor, hogyha mondjuk egy teljesen hivatalos kontextus van, tehát egy külügyminiszter egy nagykövettel akar beszélni?
Róza, nem? Erre mondják ez a...
Az külföldiül van.
Az egy kicsit más, az külföldiül van. Na jó, csak nem mondtad azt a diplomáciai szállat. Fú, na jó, nem tudom. Látod, ez így nekem kevés egy kicsit az információ ahhoz, hogy valami volt ki, meg az idő is hozzá persze.
Most az az érdekes, hogy végül is az volt a megoldása az illetőnek, mert ez egy ilyen kicsit hivatalos kontextus volt, hogy bizalmasan, hogy beszélgessünk bizalmasan. Ami valami egészen mást jelent tulajdonképpen, de teljesen megteszi ebben a helyzetben.
Hát, hogyha így ebből érthetővé válik mind, tehát hogy az összes követelmény teljesül, vagy az összes, igen, tehát hogy ebből kiderül, mint a szövegben, úgy írtam, a szövegben teljesül az összes követelmény, ezzel a kifejezéssel kapcsolatban, akkor tökéletes.
Igen. Csak az a vicces, hogy közben egyáltalán nem biztos, hogy ők bizalmas viszonyban vannak, vagy ennek bármi köze lenne ehhez, de mégis, mintha egy diplomata, azt gondolom, ezt mondaná, hogy beszéljük meg bizalmasan a dolgot, és ezen azt is érti, hogy ne tudjon róla senki, meg ne is hallja senki.
Igen, igen, tehát ilyen kicsit ilyen diplomáciai, igen. Hát nagyon, nagyon szép példákat tudok a németben a lefordíthatatlan kifejezésekre, de most erre gondolom nincs idő. Tehát amikor nincs olyan, hogy nincs az a szó,
van az
a mondat, amivel körül tudom írni, de nincs az a szó, amivel le tudom fordítani, és ez szokott örökös problémát.
Hát persze, meg hogy a hangulata nem olyan. A magyarban
a mondatnak kell maradnia.
A magyarban a bús szót szokták így emlegetni, hogy ez az, aminek ezt a hangulatot, amit a bús áraszt, ezt idegen nyelven iszonyú nehéz visszaadni. De hát ez már szinte banális probléma ahhoz a rengeteg egyéb problémához képest, amiket említettél. Hát én nagyon szépen köszönöm.
Van egy szó arra, csak erről a te példáról jutott eszembe egy kicsit távoli. Van egyetlen egy szó arra, különben is a német az csodálatosan tud szavakat képezni, összetett szavakat, hogy megbeszéljük, hogy mit fogunk mondani. Tehát, hogy te is azt mondod a tanárnőnek, hogy véletlenül került oda az az almacsutka az ablakpárkányra, meg én is azt fogom mondani, hogy nem a Pisti tette oda. Tehát, hogy megbeszéljük, hogy mit hazudunk, kvázi. Igen. Na most erre van egy darab szó a németben, a Sprachregelung. Az életben nem lehet, tehát nincs megoldás. Körül kell írni például. És akkor mindjárt meg vagyunk lőve egy irodalmi szövegnél, mert a nem irodalminál mindegy, mert ott tényleg az információ minél pontosabb átadása az első számú parancs. Egy irodalmi szövegben, ahol szó van, ott szónak kell lennie nagyjából, vagy legalább egy
még ez is, még ez is, ezt még nem is említetted eddig. Tehát arra is vigyázni kell, hogy a szerkezeti tulajdonságok megmaradjanak, és ami egy szóval volt, az egy szó legyen a
hát, másik. ez egy nagyon rigorózus, ez így meg kell próbálni, törekedni kell rá, minél inkább, annál jobb, ugye. Hát. Van, aki ebben nagyon pedáns, de annyira, hogy tényleg még szinte szószámra megegyeznek a mondat hosszúságok is. Én bevallom, nem ilyen vagyok, de azért én törekszem rá, amennyire csak lehet, igen.
Hát végképp elvetted a bátorságomat.
Elvettem a kedvedet.
A bátorságomat, hogy ilyesmivel próbálkozzak. Hát ez így együtt már egy iszonyatos feladat.
De nagyon, legalább olyan jó bulom, mint a snorkelezés.
Nagyon szépen köszönöm. Szerintem én lesz még köszönöm. Szó ilyesmiről ebben a műsorban, és köszönöm szépen, hogy beszámoltál
nagyon
mindenről.
Nagyon szívesen.
Köszi
szia,
szépen.
Szia, és szép karácsonyt mindenkinek.
Neked is, szia. Akkor itt lenne az ideje annak, hogy rátérjek a hallgatói kérdésekre, de nagyon kevés idő maradt, úgyhogy olyat fogok választani, amin viszonylag röviden meg lehet válaszolni, és aktuális is. Az egyik hallgatónk üzent nekünk, ez éppen a Facebookon keresztül történt, üzent nekünk, hogy a következő történt vele. Ugye az aktualitás az, hogy Gábor Zsazsa, Amerikában élő magyar származású színésznő meghalt a napokban, és ő azt hallotta a Klubrádióban, ezt gondolom, hogy talán tegnap lehetett, Gábor Zsazsával kapcsolatban, hogy ő terjesztette el Amerikában az icipici magyar szó használatát, és hogy ez igaz-e, vagy csak városi legenda. Egyébként még azt is hozzátette, hogy egyáltalán miért városi legendának hívjuk az ilyesmit, nem tudom, hogy erre lesz-e időm, de esetleg erre is kitérhetünk. Tehát, hogy igaz-e az, hogy Gábor Zsazsa terjesztette el az icipici szó használatát. Megpróbáltam utána nézni ennek a kérdésnek, de nem találtam erre vonatkozó adatot, tehát gyanús, hogy ez a dolog, ez legenda, de ami még gyanúsabb, az az, hogy hát egyrészt nem nagyon van elterjedve Amerikában az icipici szó, viszont létezik angolul az icibici, ami pontosan ugyanezt jelenti, és bizonyíthatóan semmi köze nincs a magyar icipicihez. Tehát már a 18. századtól kezdve adatolva van az angolban az icibici. Ez egy ilyen játékos ikerszó, az ikerszavakról külön hosszasan beszélgethetnénk, de az nem nagyon lesz már rá időnk. Úgy onnan származik az icibici angolul, hogy az ici, ami külön dokumentálva van, mint gyereknyelvi szó arra, hogy kicsike, és a little-ből eredeztetik, tehát a little-nek egy ilyen gyereknyelvi, vagy dadus nyelvi változata, és egy ilyen játékos ikerítéssel tették hozzá azt, hogy bici, amiben meg a bit szó, ugye a falat bici nagyjából mondjuk falatnyinak lehetne fordítani, és így az icibici az ismétlem évszázadok óta része az angol nyelvnek. Most ettől még lehet igaz az, hogy Gábor Zsuzsa nagyon divatba hozta ezt a kifejezést, vagy nagyon gyakran használta, de hogy ez a magyar szó meghonosítása lett volna, az iránt erős kétségeim vannak. Az ikerszavakról csak annyit, hogy a különböző nyelvekben nagyon hasonlóan néznek ki. Érdekes módon az egész világon, az emberi nyelvekben vannak bizonyos hasonló vonásai az ikerszavaknak. Például az egészen általánosnak mondható, hogy a második fele az ikerszónak az általában ilyen ajakhanggal szokott kezdődni, tehát mint az icibiciben a bö, az icipiciben a pö, vagy mövel, izeg mozog, és így tovább. Ez egy nagyon általános jellegzetesség, ne kérdezzék tőlem, hogy miért, ez esetleg a következő műsorban még erről elmélkedhetünk, hogy vajon ennek mi az oka. Valószínűleg a gyereknyelvvel van ez is összefüggésben, a gyereknyelv játékosságával. Tehát ez nagyon érdekes, hogy a világ nyelveire ez általában jellemző, és a másik, ami nagyon jellemző rájuk, hogy igen gyakran, szinte mindig úgy van, hogy az ikerszónak az első fele az előképzett, vagy magas magánhangzókat tartalmaz, és a második fele meg mélyeket, vagy ami ezzel nagyon gyakran együtt jár, hogy az első fele az nem kerek magánhangzókat, a második fele meg kerekített magánhangzókat tartalmaz. Hát ilyen az is például, hogy izeg mozog, amit az előbb említettem. Az icipici az éppen nem ilyen, de az mindegy. Nagyon gyakori ennek ellenére, hogy hip-hop és így tovább, tehát az első szótag magas hangrendű, nem kerekített magánhangzó, a második fele pedig mély hangrendű, kerekített magánhangzókat tartalmaz. Megint csak azt tudom mondani, hogy ne kérdezzék tőlem, hogy miért van ez. A következő adásban megpróbálok egy olyan szakértővel beszélni, aki talán erre is valami választ tud adni, ez mert nagyon izgalmas kérdés, de én ezt magamtól nem tudom. És akkor a kérdés második fele, hogy egyáltalán miért hívjuk városi legendának, ha ez egyáltalán városi legenda, hogy Gábor Zsuzsa elterjesztette az icipicit, miért hívjuk városi legendának, micsoda butaság ez, hiszen ez faluhelyen ugyanúgy terjed az ilyesmi, sőt egyáltalán semmi bizonyíték nincs arra sem, hogy ezek városban keletkeznek, ezek a legendák falukban ugyanúgy keletkezhetnek. A magyarázat az abban van egyébként, hogy ezt a szót, hogy városi legenda, vagy városi mítosz, ezt néprajzosok, antropológusok, folkloristák találták ki. És arra találták ki, ugye azon alapul ez a kifejezés, hogy az igazi archaikus népi kultúra az inkább a falvakban él tovább, talán ez még ma is így van, bár egyre kevésbé, de minden esetre jellemzőbb a falusi életre az, hogy fennmaradnak ezek az archaikus kulturális javak, a város ugye a modernitás megtestesítő, ott kevésbé maradnak meg ezek az archaikus szokások és szövegek és ilyesmik, és ezért nevezték el városi mítosznak vagy városi legendának azt, amit egyébként modern mítosznak vagy modern legendának is hívnak, tehát ami a modernitásban keletkezett, és nem valami régi mítosz vagy legendának a továbbélése. Úgyhogy ebből ered ez a furcsa, ma már furcsának ható szó, hogy ez városi legenda. Volt egy névtelen betelefonálónk, aki nagyon szeretett volna hozzászólni a műsorhoz a kompetenciák ügyében, és azt hitte, hogy az adásba fogják bekapcsolni, hogyha ezt a telefonszámot fölhívja, ezt a 30-183-7007-es telefonszámot, de ez egy félreértés volt, és ezt azért hangsúlyozom ezt a furcsa üzenetet, mert mások is félreértetik esetleg, tehát ennek a telefonszámnak a felhívásával nem lehet az adásba bekerülni, én nem is tudok róla, hogyha most önök felhívták ezt a számot. Ez a telefonszám csak arra való, hogy az üzenet rögzítő segítségével a kérdéseiket föltehessék, és akkor így gyűlnek nálunk a kérdések, most már nagyon sok gyűlt össze. Ennyi lett volna a műsor mára, vagy ennyi volt a műsor mára, megköszönöm kollégáim Józsa Péter, Sugár Ágnes, Gulyás Kinga segítségét, és várom önöket a jövő héten is. Kálmán László vagyok.